Mielőtt belefognék magába az előadásba, elmondanám azt, hogy itt a Kutatók Éjszakája rendezvényen az is a célok között van, a sokféle cél között, a szórakoztatás meg az ilyesmi dolgok között, hogy azt is bemutassuk az embereknek, hogy hogyan folyik egy kutatás, hogyan készül egy valamiféle új eredmény, valami tudományos eredmény hogyan alakul ki. És azért is mertem hozni egy ilyen témát, látni fogja a kedves hallgatóság, hogy először egy általános bevezető, ami bármikor elmondható, következik, és utána elmondok egy aktív kutatási témát, amit Dömötör Gábor kollégával, még mint hallgatóval szakdolgozati témaként kezdtünk el. Aztán most ez a doktori kutatási témája, és remélhetőleg néhány éven belül ez jó néhány szakcikkhez, illetve doktori fokozathoz fog vezetni. Tehát egy kicsit igyekszem ennek a kutatásnak a közbenső fázisát is fölvillantani a hallgatóság előtt. Na de akkor a bevezető után kezdjünk bele az előadásba. A látásról lesz szó, arról, hogy mi az, amit látunk, és mi az, amit nem látunk egyáltalán. Megszoktuk a hétköznapi életben, hogy nagyon megbízunk a látásunkban. Ugye vannak ilyen mondások, hogy hiszem, ha látom, mondjuk ezt, és több látással kapcsolatos szófordulatunk is van, amilyen pozitív kicsengésű, hogy például beláttam azt, mondjuk átvitt értelembe is, ezzel is hangsúlyozza, hogy a látás mennyire fontos az életünkben. De mindenki tudja, hogy a látásnak vannak korlátai, olyan mondásaink is vannak, hogy ott van az orrod előtt, mégse látod, vagy kiszúrja a szemedet, mégse látod, ilyen értelemben szoktuk ezt mondani. Az biztos, hogy a szem a legfontosabb érzékszervünk, hát ember élethelyzettől függően azt szokták mondani, hogy 70-80-90%-át az információinknak a szemünkön keresztül szerezzük, és ezért nagyon megbízunk a szemünkbe, de ez az előadás arról fog szólni, hogy a szemünk mégis nagyon sokszor becsap minket, és hogy hogyan lehet ezt megérteni, illetve hogyan lehet lekövetni pontosabban. Ugyanis nagyon sokszor nem látjuk azt, amit elvileg láthatnánk. Most nem arról van szó, hogy nem látunk át a falon, az természetes dolog. Vagy nem látunk az útraiból a tartományban, ez is természetes dolog. De sok olyan dolog van, ami itt van az orrunk előtt, majd kiböki a szemünket, és mégse vesszük észre, pedig elméletileg észrevehetnénk. Természetesen ilyenkor fölvetődnek azok a kérdések, hogy miért fordulnak elő ilyen esetek, milyen veszélyeket tartogat ez, hogyan lehet elkerülni, és természetesen a mai ember azonnal hogyan lehet ebből valami hasznos dolgot kihozni, hogyha megértjük az emberi látásnak ezt a sajátosságát. Mielőtt még elkezdeném a látási hibáinkat részletezni, azelőtt a bevezetőben hadd említsem, hogy a látási érzékelésünk egy nagyon csodálatos érzékszerv. Nem csak azért tartjuk rendkívüli dolognak a látást, mert azt szoktuk meg, és ugyanúgy ellennénk mondjuk denevér üzemmódba ultrahangosan, hogyha tájékozódnánk a környezetünkbe. Nem. A látás az valóban különleges, és semmi más érzékszervünk meg nem közelíti egy csomó szempontból. Például itt a hétköznapi életben, amilyen távolságokkal találkozunk, gyakorlatilag azonnali információ átadást jelent. Várakozás idő nélkül megtudjuk, hogy mi történik a teremnek a túlsó végében. Persze a képzettek tudják, hogy a fény is véges sebességgel terjed, de hát a milliómod másodpercnél kevesebb, amíg a terem méretét beszágulja a fény. Gyakorlatban azonos, gyakorlatban azonnali információ forrást jelent. A legfinomabb részletek, amit a látásommal fel tudok bontani, és az átlag embernek az értéke, ez 1/60 fok. Az 1/60 fok, vagy ha szemléltetni akarom, 100 méterről 3 cm távolságban levő két pontot már el tudok különíteni. Hihetetlen részletességgel tudunk nagy távolságból is dolgokat észlelni. Látni fogjuk, hogy a szemünk hátsó részén, a retinán több millió érzékelő sejt van, és minden másodpercben nagyjából 10-15-ször ezt a képet feldolgozza valami itt bennünk. Az idegrendszerünk, már maga a retinán is sok minden történik, aztán eljut az agyunkba ez a jel. és légüres téren keresztül is terjed. Sok ezer fényév távolságban levő csillagokat is szabad szemmel, tehát műszer nélkül tudunk látni. Ha denevérek lennénk, akkor ezt a képet nem láthatnánk, ami itt van. Ez nem egy fotomontás, sokan azt gondolják először, mit látunk a képen, ott balra egy naplementének a fényei vetülnek föl még a felhőre, de jobbra itt a felhő foszlányok, ahogy ritkulnak, egyre inkább láthatóvá válnak a csillagok, és ott az a fényes sáv a tejút. Na most ilyet Győrből nem nagyon látunk a fényszennyezés meg a légszennyezés miatt, ez valahol Finnország vagy Svédországba készült, és még ott is távol a városoktól, ahol nagyon tiszta levegő, meg egy kicsit hosszú expozíciós idővel. De ez nem fotomontázs. Egy pillantással az ember látja 20 méterre levő fát, a 2 kilométer magasan levő felhőt, a közeli csillagokat, amik mondjuk, mit tudom én, 10-20-100 fényévre vannak, és a tejútnak a derengését, aminek a távolsága, ugye hát egyedi objektumokból áll, de nagyságnak 10 000 fényév távolságra ellátunk. Na most, hogyha denevérek lennénk, akkor lehet, hogy jól be tudnánk fogni a szúnyogokat, és jól laknánk, a pocikánk tele lenne, de esélyünk se lenne arra, hogy valaha eszünkbe jusson, hogy van például egy olyan, hogy másik bolygó. Mert nem lenne róla érzékszervi benyomásunk. Az ultrahangos tájékozódás a levegőhöz kötött. Az, hogy ez így van, az egy hatalmas szerencse. Hatalmas szerencse, mert azt lehet mondani, hogy evolúciós szempontból tulajdonképpen felesleges, hogy látjuk a csillagokat. Anélkül is jól meglennénk, ha csupán a túlélésről lenne szó. Úgyhogy ez egy hatalmas szerencse, és csodáljuk meg, hogyha kimegyünk nézni a csillagokat. Most nem tudom, hogy mennyire felelős az idő, hogy a csillagászok tudnak-e működni itt a bemutatóval, de ha most felelős, akkor máskor is csodáljuk meg, hogy ezt meg tudjuk mi műszer nélkül fejteni. Na most néhány szót szeretnék a fényről gyorsan mondani. Feltetően sokan tudják, hogy a fény elektromágneses hullám, hogyha itt szépen balról jobbra terjed, akkor merőlegesen a terjedés irányára elektromos és mágneses tér rezeg szépen egy egyszínű fényben, egy színusz hullám szerűen egymásra merőleges síkokban. Ami nekünk fontos a mai előadás szempontjából, hogy vákumban kb. 300 000 kilométer tesz meg egy másodperc alatt, 1,3 másodperc alatt ér el a holdig, tehát ez hatalmas sebesség. Levegőben, üvegben kicsit lassabban, amely lehet, hogy csak 200 000 km per szekundummal, de hát ez a hétköznapi élet szempontjából még ez is gyakorlatilag végtelennek tűnik. A fénynek a hullámhossza, hogyha rezgésekből áll a fény, meg lehet mondani, hogy milyen távolságonként ismétlődik. 380 és 760 nanométer a látható fénynek a tartománya. Nanométer, 10⁻⁹ méter, vagy akinek jobban tetszik, azt mondom, hogy valamivel kisebb, mint 1 000 milliméter, tehát az 1 000 milliméter alatt van. Alatta és felette, ha hullámhoz van, egyéb sugárzások vannak, mint például az infravörös sugárzás vagy az ultraibolya, ez nekünk most az előadáson nem fontos, szemünkkel nem érzékeljük. A különböző hullámhosszak a tiszta színeknek felelnek meg, ez szerint az ábra szerint, például az 500 nanométer az egy kékes-zöld árnyalat, vagy a 600 az egy narancssárga, ezen a szivárvány színeit láthatjuk feltüntetve. A legtöbb tárgy azonban körülöttünk kevert színű, az azt jelenti, hogy mindenféle hullámhozból több-kevesebbet visszaver, vagy ha fényforrás, akkor kibocsát. Itt például 3 konyhában előforduló tárgynak van a színképe feltüntetve. Mondjuk nézzük, a paradicsom a legjellemzőbb, az az alacsony hullámhosszokon alig veri vissza a fényt a paradicsom, aztán a nagyobb hullámhosszokon a vöröses tartományban meg szépen egyre többet visszaver, ezért piros színű a paradicsom, és hát láthatjuk a vajnak meg a salátának is. Hát persze, aki ezeket készítette, annak a konyhájában levő vaj meg saláta nyilván többfajta van, és eltér a színképük ezeknek. Na most rendben van, tudunk már valamit a fényről. Mit tudunk mondani a szemről, ami érzékeli ezt a csodálatos, ami ezt a csodálatos érzékelési folyamatot lebonyolítja? Hát itt nagyon sok minden van ezen az ábrán, nem is fogom az összes dolgot felsorolni, amik itt találhatók. A leglényegesebbekre szeretném fölhívni a figyelmet. Ott fönn található a szemlencse ezen az ábrán, az egy ugyanolyan lencse lényegében, mint ami egy fényképezőgép vagy egy távcsőnek az elején van. Összegyűjti a fényt úgy, hogy itt az ábrán alul a retinán, ami beburkolja a szem golyónkat belülről, egy kép keletkezik, és a retinánkban levő idegvégződések alakítják ezt elektromos jelekké. Kicsit hasonlít át egy digitális fényképezőgéphez, bejön a fény, és a retinán ebből elektromos jelek keletkeznek, amik ezen a sárga kábel kötegen, a látó idegen mennek hátra az agyunkba, és az agyunk értelmezi, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, amit a retina közvetített fele. Tehát a leglényegesebb ebből a szemlencse, ami a képet hozza létre, illetve a retina, ami elektromos jelekké alakítja ezt. Persze sok minden van más, például izmok, meg erek, mert hát az egészet el kell látni oxigénen, meg tápanyagokkal, de most ez számunkra nem fontos, biológiai órán nyilván arról is beszélnénk. Én most csak a leképezésnek a mikéntjéről szeretnék érdekességet mondani. Az érzékelő sejtjeink a retinán, amik találhatók, két csoportra oszthatók, vannak az úgynevezett pálcikák és csapok, ezt a keresztmetszeti képük alapján kapták ezt a nevet, most számunkra mindegy, hogy hogy néznek ki. Ezen az ábrán látható a retinánknak egy kinagyított mikroszkópos képe, az a sok pici, azok a pálcikák, az a ritkásabban meglevő ezek a csapoknak a felszíne, itt találkoznak a fényjel ezek az érzékelők, és itt láthatunk egy nagyon fontos diagramot fönt, a jobboldali fönti diagram azt mutatja, hogy a pálcikák és a csapok egyáltalán nem egyenletesen osszanak el. A látómezőnk közepén, itt a nulla fokos tartományban, a kezem árnyékával mutatom a lényeget, a nulla fokos tartományban nagyon fölmegy a csapoknak a sűrűsége. A látómezőnk közepén négyzetmilliméterenként akár 200 ezer csap is lehet. Ez embertől függően a pontos értéke. De aztán már a látómezőnk közepétől 10 fokra eltávolodva, ez kb. A tized részére esik vissza. A csapok tehát ott vannak középen. Nem férnek el ott a pálcikák. A pálcikák ezért kijjebb szorulnak, és mintegy 10-15 fok távolságban a középponttól érik el a maximális sűrűségüket, és még az egészre rárakódik egy úgynevezett vakfolt, ahol mindegyiknek a sűrűsége, a csapnak és a pálcikának is lemegy nullára, ott, ahol a látóideg köteg, ez a kábel köteg kimegy a szemünkből, ott nem képes a szemünk érzékelni. Jegyezzük meg ezt a vakfoltot, mert mindjárt bemutatom a működését, mindenki láthatja majd. A pálcikák és a csapok nem csak az eloszlásukban, hanem másban is eltérnek egymástól. Például a pálcikák felelősek az éjjeli látásért, mert ők nagyon kis megvilágításnál is jól működnek, viszont nem érzékelik a színeket. A csapokkal érzékelni tudjuk a színeket, viszont a halványfényeket meg nem. És ez a kettő, ez érdekes módon kombinálódik. Most elég fény van itt, látom a színeket, és nyilván a kedves hallgatóság is látja, most nagyrészt a csapok segítségével látok, de ha lekapcsolnák a lámpákat, és csak az innen-onnan beszűrődő kevés fény lenne, akkor a pálcika látásunk kezdene el dominálni, és akkor nem látnánk például a színeket gyenge megvilágításnál. A csapok, amikkel a színeket érzékeljük, azért képesek a szín érzékelésére, mert három fajta van belőle, és különböző módon érzékenyek a különböző hullámhosszakra. Itt van felrajzolva háromféle csap. Pongyolán vörös, zöld, kék csapoknak nevezhetnénk őket, ám bár látjuk, hogy mindegyik többféle hullámhosszra is érzékeny, csak hát a maximum az egyiknek a vörös, a másiknak a zöld, a harmadiknak pedig a kék tartományban van. Ezen alapul az egész színelmélet, amiben most nem mennék bele, mert bonyolult, 2 évvel ezelőtt a kutatók éjszakán erről beszéltem, a színelméletről. Ez egy nagyon érdekes téma, de ez az előadás nem erről szól, hanem arról, hogyha ezt megértjük, akkor már néhány látási hiányosságunkra egyből választ kapunk. Például, hogy nappal középen látunk, tehát amire rászegezzük a tekintetünket, ott a középső néhány fokos területen látunk élesen, ahogy távolodunk, egyre életlenebbül látunk. Ezzel szemben éjszaka pont nem ott látunk a legjobban, ahova a látómezőn közepesik, hanem egy 10-20 fokos gyűrűben körülötte. Ez sokakat becsap, aki nem szokott éjszaka nézelődni, mert sokakat becsap az, hogy ránézek valamire, nagyon kis megvilágítás esetén, és eltűnik a szemem elől. Mert az éjszakai látásért felelős pálcikák középen kevesen vannak. Mellé nézek, akkor meg újra meglátom, aminek mellé néztem, és akkor ez olyan zavart okoz az emberbe. Egyesek ettől meg is ijednek, és akkor ilyen szellemeket képzelnek oda, hogy mindig elugrik, amikor oda nézek, valami ilyesmire gondolnak, holott csak arról van szó, hogy az éjszakai látásért felelős pálcikáink, azok középen, itt a kék vonalat figyeljük, középen szinte alig vannak, és itt 10 fok környékén van egy maximumok az éjszakai látásban. És hogyha nem ránézünk egyenesen arra a dologra, amit megfigyelni akarunk, akkor életlenül látjuk. Látómezőnk szélefele egyre életlenedik a kép. Illetve a vakfolt területén egyáltalán nem látunk. Na most álljunk meg egy pillanatra, feltehetően, aki először hall elő a vakfoltról, az azt mondja, hogy milyen süketségeket beszél ez az ember. Hát én nekem a látóteremben nincsen egy fekete korong, és én mindent látok rendesen, hogyha körbenézek. Hát mindjárt bebizonyítom, hogy ez nem így van, és a vakfolt egy igenis létező jelenség. Csak azért nem vesszük észre a vakfoltot, mert az agyunk tud róla, és onnan nem is remél jelet. Hogyha nem jön jel egy adott területről, akkor a szomszédok, amilyen színűek, azzal befesti az agyunk képzeletben, így megfotoshoppolja a képet, hogy úgy mondjam egyből, nehogy észrevegyük, hogy nem látunk egy adott területen. Ráadásul a két szemünknek a vakfoltja szerencsére nem ugyanoda esik, ezért ha két szemmel látjuk, nem tudjuk észrevenni a jelenséget. És akkor most jön egy kísérlet, amit már látom, néhányan el is kezdtek a kivetítés alapján. A következő lesz a feladat, mindenki csak a bal szemével nézze, a jobbat vagy hunja le, vagy takarja le, ami kényelmesebb. És azt kérem, hogy akik ezen az oldalon ülnek, inkább ezt nézzék, a túloldalak pedig inkább a másik kivetítőt. És a feladat az, egy kis önuralmat igényel, hogy a bal szemükkel meretten nézzenek szépen sorra a számokra, és közben anélkül, hogy odakapnák a tekintetüket, csak a tudatukat fordítsák arra, nézzék meg, hogy látják-e a keresztet ott a bal oldalon. Ugye ez a távolságtól is függ, hogy ki milyen messze ül a képtől, hogy melyik. Én azt gondolom, hogy itt középtájon talán a 4-es, 5-ös környékét kellene nézni, hogy eltűnjön az a kereszt onnan. Valakinek eltűnt már a kereszt? Az előlülőknek a 7-estől. Persze, mert ők közelebbről nézik. Középtájon valakinek? Középtájon az 5-östől tűnik el. Az várható, hogy hátulról esetleg már kisebb számok, bár egyéni különbségek. Hátul, ott is az 5-ös, 7-es. Nem lepődünk meg, mert az egyéneknek eltérnek ezek a dolgaik. Azon az oldalon is látják a vakfoltot? Látom, többen bólogatnak. Ezt igazán egy kinyomtatott papíron jól csinálni, és magunk előtt nézni ezt a dolgot, akkor jobban tudjuk szabályozni ezt a dolgot. Meg ugye önuralom kell, mert amikor a keresztre figyelünk, majdnem odakapjuk a szemünket automatikusan, tehát egy kis gyakorlás kell, hogy ezt meglássuk. Volt egyszer egy király, megpróbáltam megnézni, hogy meg, de két királyról is ír a legenda ezt, hogy én nem tudom eldönteni, hogy melyik király volt az, de azt hiszem mindegy, vagy 14. Lajos volt az egyik, vagy a másik, valami második Károly, most nem tudom már, hogy kiről mondták, aki nagyon unta a minisztereit. Azt hiszem, ez előfordul nem csak a királyokkal. És azzal szórakozott, hogy a minisztereit, amikor a minisztertanács ülésein nézegette, az udvari orvos elárulta neki egyszer ezt a trükköt, ezt a vakfoltos trükköt, és lehújta a király az egyik szemét, és a másik szemével addig-addig nézegetett, amíg valamelyik miniszternek el nem tűnt a feje. Ott nézzük csak, tehát a vakfolt az szépen eltüntette a miniszter fejét. Ez ugye a király azon gondolkodott, hogy ki lesz a következő, akit lefejeztet. Na most ezen a király nyilván nagyon jót szórakozott, a miniszterek még nyilván azt figyelték, hogy a király melyik szemével bungee-t, és ki mellé néz körülbelül 15 fokkal, mert akkor gondolatban azt az illetőt akar éppen lefejezni, úgyhogy az jobb lesz, hogyha kicsit jobban igyekszik az a miniszter. Megjegyzem, hogy ezt a képet nem valamilyen maszkírozó Photoshop vagy GIMP vagy ilyesmivel csináltam, hanem amiről majd az előadás második része szól, ez a saját fejlesztésű retina szimulációs programmal, ami eljátsza azt, ami a retinánkon történik. Esetleg mi is unalmas megbeszéléseken, órákon, ki mire jár, gyakorolhatjuk ezt, hogy különböző emberkezi ezzel lefejezhetünk, vagy legalábbis a látóterünkből kiiktathatunk. Érdekes ez a játék, mert az agyunkban nem jut el a fejnek a képe, és az agyunk kitölti a környezetnek a színeivel. És tényleg egy fej nélküli embert érzékelünk. Persze, ha oda kapjuk a tekintetünket, akkor előjön a feje, de meg lehet próbálni. Aki akar, megpróbált lefejezni engem, csak jól mellém kell nézni, és egy szemmel kell ezt megcsinálni. Vagy ismerjük ezt a tábla dzsungelt, ez a szuper körforgalmak környékén, amikor tényleg nagyon jók, ha már az ember megszokta őket, de ez még nem is a legrosszabb tábla dzsungel részlet, amit lefényképezett Gábor. Ez a retina szimulációs programmal megcsináltuk azt, hogy figyelembe véve, ami a retinánkon történik, hogyan nézünk erre a ezt a piros pöttyöt kell nézni, az a látómezőn közepe, oda nézünk arra a pontra, akkor azt a táblát élesen látjuk, ez a Szigeti Attila út az már kezd életlenedni, ez a másik tábla meg már teljesen hangyás lesz, azt már nem tudjuk elolvasni. Ez azt jelenti, hogy a szemünket pásztáztatni kell, hogy el tudjuk ezeket olvasni, aztán közben meg kisodorodunk a sávból, és csinálunk egy szép kis koccanás, hogyha ezt sokáig végezzük. Úgyhogy természetesen ez veszélyes dolog, hogy az embernek ennyi fele kell nézni, mert egy pillantással nem tudjuk elolvasni az összes táblát. Nem az agyunk miatt, a szemünk miatt nem tudjuk elolvasni. Az előző kép egy átlagos szemű emberrel készült, ez pedig azzal, aki egy kismértékben tompa látásba szenved. Elég sokaknak van ilyen látási, mert szemüveggel nem korrigálható, tehát nem a szemüvegen múlik, hanem a retináján ritkásabban vannak az érzékelő sejtek. Egy enyhén tompa látó ember, az meg már a középső táblát se tudja leolvasni. Őnek is sokkal több helyre kell oda néznie. Tehát ez egy nyilvánvaló veszélyforrás ez. Az a tanulság tehát ebből, hogy nem látunk egész látóterünkbe egyenletes élességgel, és ez egy fontos dolog, mert sok időt vehet igénybe, amíg megnézzük a környezetünket. Ez volt az első, ez a nem egyenletes látáséleség, amiről beszélni szerettem volna. A második pedig, hogy hogyan lesz a fényből elektromos jel. Hát ez egy bonyolult folyamat, a leglényegesebb dolgokat szeretném ebből ismertetni. A lényege a folyamatnak az, hogy a szervezetünk termel egy könnyen bomló molekulát, nevezzük mondjuk rodopszinnak ezt a molekulát, ami fölszaporodik itt az érzékelőinkben, és ez a molekula olyan, hogyha bejön egy fény darabka, egy foton, és eltalál egy ilyen molekulát, akkor elbomlik a molekula, és a bomlása közben egy elektromos jelet indukál. A biológusok persze erről órákat tudnak beszélni, de most mi maradjunk ennél, hogy elbomlik a molekula, és egy jelet küld az agyunkba. De néha ezek a molekulák maguktól is elbomlanak, ezért folytonosan utánpótlásra van szüksége. Ennek megfelelően egy érdekes dinamikus rendszer van a szemünkben, minden egyes érzékelőben külön-külön zajlik ez a játék. Például, hogyha sok fény jön be, akkor lebomlanak a rodopszin molekulák, nem tudja utánpótolni a szervezetünk olyan ütembe, alacsonyabb szintre áll be a rodopszin, és akkor nem vagyunk annyira érzékenyek a fényre. Ez pont kapóra jön, ha sok a fény, ne legyünk túl érzékenyek rá. Ha kevés a fény, fölszaporodik a rodopszin. És akkor érzékenyebbek leszünk természetesen erre. Persze, ha hirtelen változik a fényerő, akkor ez problémát jelent. Mert a szemünk még nem alkalmazkodott az új viszonyokhoz, és akkor becsapódhatunk. Itt egy ilyen egyszerű diagramon azt szerettem volna bemutatni, hogy mi történik, hogyha kezdetben világos van, lekapcsoljuk a lámpát egy időre, aztán újra fölkapcsoljuk a lámpát. Ez egy egyszerű folyamatnak tűnik, de a szemünkben eközben egy bonyolult dolog történik. Ha hosszú ideje világosban vagyunk, a rodopszinnak a szintje leül egy alacsony értékre, és amikor lekapcsoljuk a lámpát, elkezd fölszaporodni a rodopszin a szemünkbe, és beáll egy bizonyos szintre, majd a lámpa fölkapcsolásával hirtelen visszaesik egy alacsony szintre a rodopszin a szemünkbe. Hát azt hiszem, ez világos, állandó ütemben termelődik, ha sok fény van, gyorsan bomlik, ha kevésbé van, kevés fény van, kevésbé gyorsan bomlik. Na de mennyi fényt érzékelünk? Mert ha sok fény van és sok rodopszin, akkor nagyon sok fényt érzékelünk. Ha kevés fény és kevés rodopszin, akkor nagyon keveset. A lámpa kapcsolgatás közben ez az élénk kék görbe, ami az érzékelésünket mutatja, ugrál föl lefele, mint valami megvadult csikó. Amikor hirtelen a világosból a sötétbe mentünk, nagyon mélyre leesik, mert ebben a pillanatban kevés a rodopszinunk, és kevés a fény is. Amikor fölszaporodik a rodopszin, a zöld, akkor elkezdünk a sötétben is valamennyire látni. Aztán, amikor fölkapcsolja a lámpát valaki, akkor meg egy nagyon erős fényfelvillanást látunk, és szidjuk azt, aki figyelmeztetés nélkül kapcsolta föl a lámpát, mert az szinte fáj, ugye, amikor ez fölmegy, és csak egy idő múltán áll be egy bizonyos szintre. Azt hiszem, mindenki ismer ezt a jelenséget, nem kell bemutatni. Az érdekes az, hogy ez a folyamat a több millió érzékelő sejtünkben külön-külön zajlik, és ezért a látóterünk különböző részein egymástól függetlenül történik meg ez, illetve a színektől, az egyes színekben is külön-külön zajlódik le ez a folyamat, és ebből mindenféle érdekes és vicces dolog történik. Például, hogyha szembe világítanak minket egy sötét környezetben, ez egy videó felvétel alapján készült szimuláció, amit itt bemutatunk. Ha szembe világítanak minket egy erős fénnyel, ezen nem látunk túl sokat, elvakulunk. Közben a látóterünk közepén a rodopszinnak a mennyisége szépen lecsökken alacsony szintre. És amikor kikapcsoljuk ezt a fényt, és ránézünk egy nagyjából egyenletesen megvilágított falfelületre, a közepén egy ilyen sötét foltot láthatunk. Azt hiszem mindenki ismeri ezt, mondjuk az éjszakai vezetéskor, hogyha belebámultunk a szembejövőnek a reflektorába, akkor ott középen egy ilyen sötét folt lesz, ami azt hiszem világos, hogy nem túl egészséges, mert esetleg nem látjuk meg, hogy minek megyünk neki. Na most a szemünk nem meretten szokott egy pontra nézni, hanem még amikor egy pontra nézünk elvileg, akkor is egy picit ugrabugrál a szemünk ide-oda, és ezért az árnyékoknak a szélén ugyanezek a jelenségek érdekes módon lezajlanak, majd megmutatjuk ezt ezzel a szimulációs programmal, és mindenki láthatja, az árnyékok szélén ilyen érdekes utófénylések, ilyen aurák látszanak, mint hogyha körbevenné valami a sötét tárgyakat, de mindez csak ennek a rodopszin szint helyi változásának felel meg. Egy nagyon fontos, a bűvészek nagyon szeretik. Rengeteg bűvész úgy lép föl, hogy erős reflektorfény irányul rá, ő nagyon kontrasztos ruhában van, és a felszerelés is nagyon kontrasztos. Ez nem egyszerű divat, hanem rájátszanak arra, hogy ezek a káprázási jelenségek nehezítsék az embernek az érzékelését, és nehezebben vegye észre a rejtett damilokat, meg az, hogy igaziból hátra nyúlt és elővett onnan valamit, csak éppen nem volt olyan könnyű észrevenni ezt. Következő játékkal szeretném ezt bemutatni. Itt van egy piros kör. És a következőt kérném, mindenki a hozzá közelebb eső piros kört, pontosabban a közepén levő keresztet, most nyugodtan két szemmel, bámulja meretten 30 másodpercig, és közben hallgassa, amit mondok. Mi történik, miközben ezt a piros kört bámulják? Nem az történik, hogy én hipnotizálni fogom a csapatot, hanem az, hogy Ha egy területen tartják a piros körnek a képét, akkor a retinájukon az a rész, a piros érzékelők, azok érzéketlenné válnak, lenyomódik a piros érzékelőknek az érzékenysége. És ha mondjuk 30 másodperc alatt ez már számottevő mértékben bekövetkezik, és azt kérem, hogy majd mindjárt, amikor azt mondom, hogy most, akkor mindenki a keresztről nézzen át az egyenletes fehér területre, esetleg pislancson kettőt, és mondja meg, hogy mit lát most. Mit látnak a fehér területen? Így mutatják sokan, hogy kört. Milyen színűt? Valaki azt mondja, kék. Zöldet senki nem lát? Valaki meg zöldet lát. Valaki meg zöldeskéket. Mindenkinek igaza van, mert eltér az érzékelőinknek a mértéke. És akkor láthatunk ilyen zöldeskör, de aki odafigyelt, aki már meretten bámulta a keresztet, az már közben is a szélén láthatott ilyen színeket, hogy a szemünk imbolyog ide-oda. Akkor már a szélén bekövetkezik ez. Hát ezt a kamera nem tudja átvinni, ezt az effektust, mert a kamera az mentes ettől, de aki a közvetítést nézi, és meretten bámulja a képernyőt, a végén annak a kimenetét, akkor az ez ugyanúgy átélheti. Vagy akkor a változatosság kedvén most bámuljunk egy lila kört, hogy érdekesebb legyen. Megint csak bámuljuk, ugye a lila az piros meg kék. A piros és kék érzékelőnk lemegy alacsony szintre, a zöldet nem annyira bajgatja ez, tehát erősen fogjuk a zöldet érzékelni, a pirosat meg a kéket kevésbé, és még kérem bámulják, mert majd mindjárt hirtelen átváltok egy zöld egyenletes háttérre, és akkor nézzék meg, hogy mit fognak látni a zöld háttéren. 1, 2, 3. Mi látszott a zöld háttér közepén? Egy világos zöld, de ez egy érdekes szín, úgy mondják, ez egy virtuális szín, ilyen nincs a valóságban. Ilyen zöld nincs, el is tűnt. Ilyet a valóságban nem láthatunk ilyen szint, mert ez egy nem létező szín. Ez egy virtuális szín, amit néhány pillanatra láthatunk. Meg olyankor láthatunk, hogyha valaki például pofonvág minket, és akkor a mechanikai hatás gerjeszti az érzékelőinket, de normál fényben ezt a szuperzöld szint nem láthatjuk. De lapozok tovább, mert most a receptorainkban elég nagy káosz uralkodik ezek után, a tesztek után. Jobb egy kicsit valami barátságosabb képekre evezni. Az élesen elütő színek okoznak ilyen mindenféle hatást. Ez figyelemfelkeltő szerepe, ahol virtuális szín jelenik meg, ott erősen odafigyelünk rá. De kellemetlen. Szóval érezzük, hogy ez nem jó. Tehát fárasztja a szemünket. Na most ennek a leírása egész bonyolult matematikával lehetséges, amitől megkímélném most a kedves hallgatóságot, de aki nem szereti a matematikát, az gondolna arra, hogy például a színelmélet sehol se lenne elég bonyolult matematika nélkül. Például ez mindenféle differenciál egyenletet kell megoldani, hogyha az ember rendesen meg akarja érteni ezt a jelenséget. Na most megint sokkolom a kedves hallgatóságot. Ez egy brutálisan rossz színválasztás, persze egyéntől függ, hogy ki mennyire szereti. Nem akarok nevet mondani, van olyan áruházlánc, aki ilyen izéket tesz ki. Csak persze nem ez, hanem az áruháznak a logója van. Élénk piros alapon élénk zöld, de gyorsan el is lapozok, mert ez olyan katasztrófa. Tehát ez támadás az emberi érzékszervek ellen, az eféle dolog, hogy ne is nézzenek oda. Na most ezen kívül a szemünkben még sok minden más is zajlik. Például a retinánk az már egy kicsi számítógép, amiben van, és a retinánkban egy csomó minden történik, nem egyszerűen az érzékelők mindegyik egy dróton küldi a jelet hátra az agyunkba, hanem mindenféle keresztirányú bekötés is van, több rétegbe helyezkednek el az érzékelő sejtek, és már a szemünkben megtörténnek olyan érdekes dolgok, mint például az élkeresés. Már a szemünk felfedezi, hogy hol van a tárgyaknak a széle. Nem az agyunk kezd el ezzel foglalkozni. Mozgásérzékelés, vagy a lényegesnek tűnő részeknek a kiemelése, az már a szemünkben megtörténik. Az agy nem kapja meg a több millió érzékelőnknek a jelét. Nem is tudna mit kezdeni vele. Nem is olyan kapacitás az a kábel köteg, ami hátra megy az agyunkba. A töredékét kapja csak meg, ez kell az agyunknak, mert nem bírná a feldolgozást, a több millió érzékelő sejtet, viszont lemaradhatunk fontos dolgokról adott körülmények között. Átlagos körülmények között ez jól működik, de valamikor ezzel lemaradunk dolgokról, azt szoktuk mondani, hogy valami elvonta a figyelmemet. És nagyon fontos megjegyezni, hogy nem az agyamat, már a retinámat elvonta. Például, hogyha én egy bűvész lennék, mint ahogy nem vagyok, és itt hirtelen kiröptetnék egy galambot a kezemből, a galamb az nagyon jó, kontrasztos, gyorsan mozog, össze-vissza csapkod, akkor a retinánknak a kapcsolatai azt mondanák, hogy ez a lényeg. Van egy véges sávszélesség, amivel megy az agyunkba a jel, az, hogy a bal kezemben közben előhúzok egy kártyapakit a zsebemből, azt már nem venné észre senki se ezt a dolgot. Néha alkalmazzák is a bűvészek. Na persze nagyon sokszor ilyen rejtett zsebeik, meg ilyesmiék vannak, de néha alkalmazzák ezt a trükköt, hogy szándékosan egy érdekes ingert keltenek valahol, és akkor már az agyunkig elsőjött a másik területnek a jele. Na de képzeljük el ugyanezt mondjuk autóvezetés közben, hirtelen valami föltűnik jobb oldalt, valami ott villan, az agyunk már meg se kapja azt a jelet, hogy bal oldalról meg jön egy gyalogos. Mert nem jutott el odáig. A retinánk leszabályozta, azt hitt, hogy a villanás a lényeges. Megint merény lett a kedves hallgatóság szem ellen. Azt kérem, hogy aki ezt látva szédülni kezd, az gyorsan forduljon el. Néha ez szédülést okoz ez az ábra. Ez az ábra, hogy hogyan működik, ez valahogy azzal kapcsolatos, hogy a szemünkben mozgásérzékelés is történik. Azt nem tudjuk még, hogy hogyan, ezt még a mai napig kutatják pontosan, de ez a statikus kép, mert ez egy állókép, ez valahogy a mozgásérzékelő kapcsolatainkat gerjeszti. Tovább is lapozok, mert ez egy egész durva kép. Tehát most fölvillantottam néhány dolgot, hogy ami az orrunk előtt van, azt is néha milyen tévedéssel tudjuk érzékelni. És az merült föl bennem néhány évvel ezelőtt, hogy hát egy mai számítógépen meg lehetne próbálni ezt szimulálni. Tehát szimuláljuk erre részletesen, mi történik a retinában. Mai számítógépnek az, hogy pár millió idegvégződés belefér a memóriájába. Elég nagy kapacitásjak és sebességben, és szerencsésen összejött ez, és a mai programmal tényleg meg tudjuk ezt csinálni, hogy több részét ennek a folyamatnak, nem az egészet, leszimuláljuk. És először ebből egy pluszpontért szerezhető beadós feladat, aztán egy szakdolgozat keletkezett, és reméljük, hogy nem sokára egy doktori disszertációnak az alapja lesz ez a dolog. Tehát ez menet közben van. Tehát a fő lépései ennek, beolvassuk egy álló vagy mozgóképről a képet, amit láthatnánk, generáljuk az érzékelő hálózatot ott az eloszlásnak megfelelően, rávetítjük az érzékelőkre a külvilágnak a képét, hogy mit látnánk, követjük érzékelőnként ezeket a Rhodopsin szint változásokat, néhány millió differenciál egyenlettel, utána pedig az érzékelők közti területet kitöltjük folytonosan, mert az agyunk kitölti ezt a területet, és megjelenítjük az eredményt. Na egy mai PC-vel, egy erősebb PC-vel ezt meg tudjuk csinálni úgy, hogy másodpercenként a gép meg a grafikus kártya teljesítménye függvényében másodpercenként 5-25 ilyen képet le tudunk, tehát majdnem egy nagyon erős géppel mozgó képet online tudunk ezzel megjeleníteni, hogy mit is látnánk ebből. Például itt van egy kép, ez a fizikai jegyzetből, hát persze minden szentnek maga felé hajlik a keze, egy fizikai jegyzetből kivágtam egy képet, ez az eredeti kép. Hogyan látjuk ezt valójában? Ezt a program úgy szimulálja, hogy generál egy érzékelő hálózatot, ezekben a pontokban helyezkednek el a csapjaink, ezekben a pontokban mintát vesz a képről, itt olyan halványan előbukkan a kép, és utána kitölti a köztes területeket, mert hát az agyunk kitölti azokat a területeket is. Például itt láthatjuk a vakfoltot, mert ez csak egy balszemes retina hálózatnak felel meg. És látjuk, hogyha ide nézünk az M betűre, a piros kis négyzetet nézzük, akkor a környezetben néhány szót élesen látunk, egyre halványabban, és ha nagyon messze nézünk, akkor csak a sorokat tudjuk megfigyelni. Azt hiszem mindenki tudja, hogy ez tényleg így történik, aki nem hiszi, fogjon egy könyvet és bámuljon egy pontra, és közben figyelje, hogy milyen messze tud attól a ponttól ellapozva olvasgatni. Ez a képünk tehát, ez a program tehát egyelőre azt tudja, hogy az érzékelő sűrűség helyi változását és a rodopszin szinteknek a változását követi. Egyelőre még nem tudja a pupilla méretünket változtatni, meg a keresztkapcsolatokat, meg az ilyen bonyolultabb, félig agynak szánt dolgokat. És akkor most kérném meg Gábort, mert egyszerűbb, hogyha ketten, másrészt meg legyen ő a dicsőség, legyen övé a dicsőség, hiszen ő írta a programot, úgyhogy azt kérem, hogy itt együtt működve, itt a közös forgatókönyv szerint nézzük meg, hogy hogyan működik ez a program. Na ez már a program, tehát ez nem az előre legyártott kép, és ezen szeretném az előadás utolsó perceiben bemutatni, hogy hogyan működik ez a dolog. Nézzük csak, mondjuk kezdjük először a Wakefold szimulációval, ugyanaz a kép, amit láthattunk. Látjuk, hogy Gábor beállítja, hogy bal szem, hogy a bal szemmel hogyan látunk. Be van állítva, hogy 40 fokos a látómező, tehát ez azoknak felel meg, akik ezt a képet 40 fokos látószög alatt, itt ezek az első sorok, első néhány sornak felel meg. És kérem Gábor, hogy mozgasd azt a kis piros négyzetet, hogy különböző helyekre nézzél rá. Tehát a látómező közepét, hogy oda teszi a hármasra, ott a kettes és a hármas között, amikor vagyunk, akkor szépen eltűnt a kereszt. Akkor visszanézünk. Tehát ez szépen a Wakefoldnak a jelenségét, azt mindenképpen tudja. Akkor nézzük csak, le tudunk-e fejezni egy minisztert? Ezek valami amerikai miniszterek voltak a 18. században, most hirtelen nem tudom, hogy kicsodák, csak a neten az ő kép, beírtam, hogy miniszterek kép, és akkor ezt adta ki a Google. Akkor nézzük, csak ott vannak a kegyvesztett miniszterek a bal oldalon, és a királya, hogy nézegeti őket, már előre elképzelheti, hogy fej nélkül vannak. Aztán nézzük meg a körforgalmas, a tábla dzsungelt ezzel online-ban. Most Gábor közben legenerált, hogy mindkét szemmel nézünk, tehát hogy ne legyen ez a Wakefold jelenség, és akkor látható, hogy különböző pontokra nézünk, különböző módon érzékeljük ezt a tábla rengeteget. Oké? Okay? Akkor nézzük meg ezt, térjünk vissza erre az oldalra, és itt is be tudjuk mutatni élőben ezt, amit előbb állóképben mutattunk be. Ezekben a pontokban mintavételezi a képet a szemünk, ez az érzékelő hálózat, itt kép nélkül ezek az érzékelők. Ezt a képet érzékeljük, ezekben a pontokban van tudásunk igaziból a fényintenzitásról, és amikor kitöltjük a köztes területeket, akkor alakul ki valahogy a látásnak ez a fajtája. De bizonyos szemhibákat is tudunk szimulálni, be tudjuk állítani, hogy egy adott körön belül ritkábbak legyenek az érzékelők. Itt a középponttól jobbra fölfele látunk egy ilyen homályos foltot, ott ritkábbak, ott egy félig vakfolt van, ez például lehet azért, mert valaki belenézett egy lézerbe is szembe, és azon a területen kiégette az érzékelők nagy részét, vagy magas szemnyomás, ilyesmi miatt alakulhatnak ki ilyen látótér szűkülések, most én az orvosi kifejezéseket nem is olyan, hogy pontosan minek nevezzük, és ez az ember a látómezője bizonyos részén ilyen homályos foltot lát. És ezt ugye nem tudják szemüveggel semmiképpen se kezelni. Oké. Okay. És hogyha pásztáz a szem ennek az embernek, mert persze ezt mozgásba is tudja, akkor körülbelül ezt láthatja egy olyan ember, akinek jobb felső tartományban van egyfajta tompalátási tartománya. Akkor most térjünk rá azokra a szimulációkra, amik a színekkel kapcsolatosak voltak, lila kör, Most Gábor itt lentebb bekapcsolja azt, hogy a fényhez való alkalmazkodás az menjen, és minden egyes klikkentésével egy másodperc telik el, ahogy szokunk hozzá. Na most itt a fényerőknek, itt egy kicsit ide-oda nézegetünk, akkor a pereme mentén ez a zöldes szint kezdjük látni, és akkor most nézzük meg a rodopszin szintet, hogy ment le. Közben a rodopszin szintünket azt mutatja, hogy középen ott a zöldes érzékelő fölszaporodott, és hogyha ezek után hirtelen átnézünk a zöld egyenletes lapra, akkor megláthatjuk ezt, most ez nem tudja a virtuális szint csinálni természetesen, de mégis valami hasonlót láttunk. Külön van egy opció ebben a programban, ami a virtuális színeket tudja kezelni, mert azok érdekesek az érzékelés szempontjából, és akkor megnézhetjük ezt, és hogyha egy kicsit nézelődünk, telik az idő, akkor ez a virtuális kör egyszer csak eltűnik, és elenyészik a szemünk elől néhány másodperc alatt. Ugyanezt történik, most az időre tekintettel szerintem a napkorongot, meg a piros-zöld szint azt hagyjuk ki, ezt a piros orrot azt nézzük meg. A múltkoriban neten terjedt nagyon erősen ez a Facebookon, majdnem mindenki megkapta ezt a képet, hogy bámuld a piros pöttyöt 10-20 másodpercig, aztán nézz át a fehér területre, és akkor valami értelmesebb dolgot fogsz látni, mint az eredeti kép volt a Facebookon. Most a Gábor erőteljesen nézi a piros orrot. Ja, most a virtuális színekre volt rákapcsolva. Erőteljesen nézi a piros orrot, aztán hirtelen átnéz a normál területre, és akkor megjelenik az eredeti kép. Aki akarja, ideje van, nézen után, ez elég híresen elterjedt a neten ez a kép, és akkor valóban előjön, hát úgy volt megtervezve a kép, hogy ez azokat az érzékelőinket süsse ki, amelyek itt vannak. És végül néhány mozgóképes szimulációt mutatnánk be, melyikkel kezdjük? Igen, a szembevilágítás. Ebből statikus képeket közöltünk az előadás fóliáiban. Nézzük csak, most elindul a szimuláció. A fizika laborban egy diavetítőbe bámultam bele a kamerával. Szépen, és amikor átnézünk a falra, akkor megjelenik ez a folt. Én azt hiszem, elég hülyen adja vissza, hogy kb. Tényleg ilyesmit érzünk. Ilyesmit érzékelünk, amikor ezt megcsináljuk a valóságba. Nézzük meg azt a kisülést. Ez egy ilyen áramelosztó telepen egy 500 ezer voltos ív kisülésnek a fény. Ez önmagában is érdekes, ez a jelenség. Ha belebámulunk, azon a részen szinte elvakulunk, az égboltra fölvetülve egy picit ezeknek a berendezéseknek az árnyéka látszik, és mint egy ilyen füstfelhő, még egyszer futtassuk le? Mint egy ilyen füstfelhő látszik ott, ahol előtte ez a nagyon fényes ív kisülés volt. Valójában nincs ott füst, csak az érzékelőink váltak érzéketlenebbé azon a területen, és azért látszik olyan a halvány füst, ami ezt körbe veszi. A vonatosat, amikor jövünk ki egy alagútból, igaziból a neten akartam keresgetni, csak nem volt időm egy olyan képet, amikor a monakói Forma 1-en jönnek ki az alagútból a pilóták belső nézetből, de hát nem sikerült, ez egy japán, hülye vagyok. Ez valahol máshol egy metróból, amikor jönnek ki, hol van ez? Aki a fenti felirat, de ne a feliratokat nézzük. Ha belebámulunk az alagút végén a fénybe, ott eltompul a látásunk, ott megjelenik ez a szürke folt, és amikor hirtelen kiérünk az alagútból, akkor egy-két másodpercig csak elvakulva vagyunk, és utána tér vissza az igazi látásunk. A videón, ami bemenetként kap ez a program, nincs ez rajta, a videó az rendesen mutatja. Tehát úgy néz ki, hogy ez rendesen működik ez a dolog, és szerintem a kezet azt most ugorjunk erre a Gügyent rajzfilmre. A rajzfilmek szeretik figyelmet felkelteni nagyon élénk színekkel, például az egy ilyen enyhén bugyuta gyurma film, azért a gyerekek szeretik, de pár másodpercet nézzünk meg belőle. Nézzük csak, amikor jönnek ezek a macskák, ezek a nagyon élénk színeik vannak, és amikor megy ez a szimuláció, nézzük csak, amikor elhúzza a fejét a macska mindjárt, akkor mögötte egy picit látszik az utóképe, a háló, ott meglátszik ez. És ez valóban, hogyha meretten bámuljuk ezeket a képeket, akkor ezeket valóban így megfigyelhetjük, és azért figyelemfelkeltőek ezek, mert tele vannak virtuális színnel. A színváltozások miatt, kérem Gábor, hogy ezt kapcsolt be, a virtuális színek ezen mindenütt föltűnnek. Ez az alapja annak, hogy ez az egyik alapja annak, meg persze a történet, meg a, hogy milyen aranyosak ezek a cicák, meg ilyesmi, az alapja annak, hogy az ember, hogy a gyerekek szeretik nézni az e-féle élénk színű dolgokat, mert a virtuális színek fölhívják a figyelmet. Köszönöm szépen, és akkor már csak két gondolatot zárásképpen. Azt hiszem, látszik ennek az értelme, hiszen ezeket a dolgokat akár közlekedésbiztonsági dolgokra, akár a szemhibáknak a megértésére, és egy csomó minden másra lehet használni. Hát most ezelőtt vagyunk, hogy most valamire használni is kéne ezt. Egy ígéretes eszköznek tűnik, itt vagyunk benne egy kutatási folyamatnak a közepében, és a kutatók éjszakáján ezt szerettem volna bemutatni, hogy aztán majd remélem, hogy egyszer majd megmutatom, hogy mi lett ebből. Köszönöm a figyelmet egy hangsúlyozottan szemkímélő felirattal. Köszönöm szépen!